kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Az ország újjáépítésében elért sikerei ellenére IV. Béla uralkodásának utolsó évei nem hoztak nyugalmat Magyarország számára. Fiával, István herceggel kialakult konfliktusa megkeserítette uralkodásának utolsó évtizedét. Közben az idősödő uralkodót jelentős külpolitikai kudarcok is érték. Mindezt az egyre inkább megerősödő főnemesi réteg használta ki, amely elkezdte megalapozni politikai és gazdasági hatalmát. Témánk IV. Béla uralkodásának utolsó évei. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során IV. Béla uralkodásának utolsó két évtizedét próbáljuk végigkövetni, és megnézzük, hogy ebben a röpke 20 évben hogyan is alakul IV. Bélának a külpolitikája, milyen nyugatirányú külpolitikát, illetve keleti és déli külpolitikát folytat uralkodónk, illetve megnézzük, hogy miért alakult ki ez a konfliktus közte és István herceg között, illetve arra próbálunk fényt vetni, hogy milyen hatásai, következményei voltak ennek a konfliktusnak, kik lesznek a haszonélvezői a királyi család perpatvarának.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
IV. Béla az Árpád-házi királyok hosszú sorába tartozik. Az őt megelőző királyok alapozták meg Magyarországnak azt a helyzetét, amellyel IV. Béla tulajdonképpen szembe kellett nézzen. Kik voltak ezek az Árpád-házi királyok? Hát például Szent István királyra kell itt gondolni, aki ugyebár megteremtette a keresztény magyar királyságot. Először is azzal, hogy sikeresen megvédte hatalmát rokonának, Koppánynak a kihívásával szembe. Majd azzal, hogy koronát kért és kapott a pápától, amivel megkoronázta magát Magyarország első keresztény királyának. István király nevéhez fűződik az az államalkotó tevékenység, amelynek köszönhetően a Kárpát-medencében létrejött a magyar állam egyáltalán. István király volt az, aki kiterjesztette a központi hatalmat a Kárpát-medence egészére. Ezt úgy diplomáciai, mind katonai eszközökkel érte el. Láthattuk azt, hogy bizonyos törzsi vezetőket erőszakkal kellett engedelmességre kényszerítsen, mint például Ajtonyt vagy Gyulát, de voltak olyan törzsi területek, amelyek behódoltak István királynak, például az abák által vezetett területek, egy dinasztikus házasságért cserében. A királyi hatalom kiterjesztésével párhuzamosan István király egy nagyon komoly államszervező tevékenységet folytat. Először is azzal, hogy megszervezi a magyar közigazgatást, létrehozza a vármegye rendszert. Ezzel párhuzamosan jön a magyar keresztény egyház is, megszervezi a magyar keresztény egyházat, azzal, hogy püspökségeket, illetve érsekségeket alapít az általa uralt területeken. Szintén István király nevéhez köthetjük az első írott magyar törvényeknek a létrehozását, bevezetését, a magyar pénzügyi rendszernek a létrehozását azzal, hogy a Kárpát-medencében ő veri az első magyar pénzeket, illetve az ő nevéhez fűződik az a előrelátó külpolitika, amivel biztosította a reformok zavartalanságát. István király jó viszonyt ápolt a kor két legjelentősebb birodalmával, és pedig a német-római birodalommal, valamint a bizánci birodalommal, illetve a szomszédos területek uralkodóival is dinasztikus kapcsolatokat létesített. Így biztosította azt, hogy a belső reform tevékenységet nem zavarja meg semmi külpolitikai nehézség. István király sikeres uralkodását beárnyékolja a trónutódlás kérdésének az elégtelen megoldása. Tudjuk azt, hogy Fia Imre herceg egy vadásbalesetbe elhunyt, és István király azt az embert választotta ki utódjául, akiről úgy gondolta, hogy Magyarország keresztény és Európához igazodó útvonalát nem fogja megváltoztatni, és pedig unokaöccsét, Orszeolo Pétert választotta ki arra, hogy az ő munkáját folytassa. Orszeolo Péter, aki 1038 után a trónra is lépett, viszont türelmetlen politikájával, az idegenekre támaszkodó elképzeléseivel nem tudja megkedveltetni magát a magyar társadalomba, ezért alig néhány év után elűzik az ország éléről, helyébe Aba Sámuelt választják meg harmadik magyar királynak. Viszont a Sámuel is rövid ideig tud uralkodni. A német segítséggel visszatérő Péter, mondhatni könnyűszerrel, előzi őt Magyarország éléről, és vissza tudja szerezni koronáját, illetve hálából a német császárnak hűbéri esküt tesz a nyugati birodalom vezetőjének. Péter nem tanul sokat első uralkodásának a kudarcából, ugyanott folytatja a politikáját, ahol félbehagyta 1041-ben, így az előkelőknek az összeesküvése, illetve egy pogánylázadás véget vett hatalmának. A helyzetet Vazul fiai, az István király által megvakítatott Vazul fiai használják ki, András, illetve Levente, akik visszatérnek az országba, és megszerzik a királyi hatalmat. A korona András fejére kerül, aki a következő csaknem két évtizedben első András néven uralkodik Magyarországon. András király annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében kerül az ország élére, mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar keresztény egyházat megerősítse, valamint arra törekszik, hogy megvédje az országot a német beavatkozástól. A német császár érvényesíteni szeretné a hűbéri fennhatóságát Magyarország fölött. Annak érdekében, hogy az országot könnyebben meg tudja védeni, visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztoznak a hatalmon, és így jön létre a dukátusnak az intézménye, amely később válságot eredményez a magyar királyságban. A német támadás közösen visszaverő fivérek több mint egy évtizedig egyetértésbe uralkodnak, de akkor, amikor András megkoronázza fiát Salamon királynak, ezt Béla nem tudja elfogadni, és ez töréshez vezet a kettőjük viszonyába, és ennek következtében egy polgárháború alakul ki Béla és András között, amelyből Béla kerül ki győztesen. Viszont Béla nem tudja sokáig élvezni a magyar királyi címet, ugyanis egy furcsa baleset áldozata lesz, amely következtében halálos sebet kap, így az országba visszatérhetett Salamon, Andrásnak a fia, aki viszont kiegyezik Bélának a fiaival, és az unokatestvérek, Salamon, Géza, László több mint egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot, közösen verik vissza főleg a kelet felől érkező támadásokat, vagy a bizánci birodalomnak a támadásai. Viszont köztük is nézeteltérés támad, és ennek a nézeteltérésnek a következtében Géza és László legyőzik Salamont, így a Béla ág kezébe kerül a királyi cím sorsa. Géza rövid uralkodása után a 11. század második jelentős magyar királya kerül az ország élére, és pedig első László, vagyis Szent László. Ő sikeresen semlegesíti a Salamon kérdést, illetve egy nagyon aktív külpolitikát folytat, támogatja a pápaságot az investitúra harcban, ezzel tulajdonképpen a német császár ellentáborába pozícionálja magát az európai politikában. Belpolitikai szinten László király nevéhez elsősorban szigorú törvényei köthetőek, amellyel a magyar társadalom legégetőbb problémáit, például a magántulajdonnak a kérdését próbálja rendezni. Ezen kívül nagyon jelentős egyházpolitikát is folytat, hiszen az ő nevéhez fűződik a zágrábi püspökségnek a létrehozása, valamint ő költözteti a bihari püspökséget Váradra, illetve ő az, aki szentté avatja István királyt, Imre herceget, Gellért püspököt. Ami a külpolitikát érinti, László király az első magyar király, aki aktív terjeszkedő politikát folytat. Ő az, aki Magyarországhoz csatolja Horvátországot, ezzel bővítve a magyar királyságnak a területeit. Ez a terjeszkedés viszont egy picit megrontja a viszonyt a pápasággal. A pápa is igényt tart a horvát királyság fölötti uralomra. Így uralkodásának utolsó éveiben László király a német-római császár barátságát keresi, és egy kicsit eltávolodik a pápapárti tábortól. László király utódja, unokaöccse Kálmán lesz, akit csak könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, jelentős műveltsége miatt. Úgy néz ki, hogy őt eredetileg püspöknek szánták, de végül számunkra ismeretlen körülmények közepette a magyar királyi korona került a fejére. Kálmán folytatja elődjének a sikeres politikáját, enyhíti azokat a törvényeket, amelyeket nagybátyja hozott, ezzel is jelezve, hogy ezek a törvények elérték a kívánt hatásukat. Ezzel párhuzamosan folytatja a terjeszkedő politikát is. Ő az, aki kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára, vagyis az Adriai tenger partvidékén elhelyezkedő gazdag kereskedő városokra. Egyházpolitikai szempontból is követi elődjének az útját, azáltal, hogy Nyitrán például püspökséget alapít. Kálmán király uralkodásának a nehézségét a testvérével, Álmossal való viszony okozza. Álmos nem tud beletörődni abba, hogy nem ő lett Magyarország királya, többször is összeesküvés sző testvére ellen, amit végül Kálmán úgy büntet, hogy Álmost, illetve annak fiát, Bélát megvakítatja. Kálmán halála után fia II. István kerül a trónra, aki nem tudja sikeresen folytatni az elődjeinek a politikáját, belpolitikai, külpolitikai kudarcok érik uralkodás alatt az országot, így váratlan halála után II. Béla, Vak Béla kerül Magyarország élére. Ő megszilárdítja a királyi hatalmat, elsősorban úgy, hogy fizikailag megszemmisíti a vele szembe kialakult ellenzéket, így amikor meghal a fia egy erős, stabil királyságot örököl. Egy olyan királyságot, amely tulajdonképpen a 12. század közepén Közép-Európa egyik legjelentősebb államának számított. Egy stabil királyság, amely a nemzetközi politikában is elég fontos szerepet játszhatott, hiszen nagyon jó viszonyt alakít ki például a francia királlyal. Ezzel párhuzamosan a magyar királyság viszont ellentétbe kerül a reneszánszát élő bizánci császársággal, és a keleti birodalommal kialakuló hosszú háborúskodás megbontja az országnak az egységét, trónkövetelők lépnek fel II. Gézával szembe, és amikor II. Géza váratlanul meghal, akkor az ország helyzetét nem mondhatjuk a legstabilabbnak, és fia III. István nagy nehézségek árán tudja megőrizni a koronáját a két ellenkirályjal szembe, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe. De végül ebből a küzdelemből, amelybe aktív módon beavatkozik a bizánci birodalom is, III. István kerül ki győztesen, aki sikeresen lezárja a háborút a bizánciakkal. Igaz, hogy jelentős területeket kellett átadjon a görögöknek. III. István rövid uralkodása után a 12. század talán legjelentősebb, sőt mondhatni az Árpádházi királyok közül az egyik legjelentősebb uralkodó kerül Magyarország élére, és pedig III. Béla. Ő az államvezetés művészetét Bizáncba tanulja, ahol fiatal korába került, és ezeket a tapasztalatokat megpróbálja Magyarországon is kamatoztatni. Az ő nevéhez fűződik például a királyi kancelláriának a megszervezése, a hiteles helyek létrejöttének a támogatása, tehát egyáltalán ő volt az, aki az írásbeliség normalizálását, elterjesztését támogatja az államügyek intézésében. Ezzel párhuzamosan III. Béla egy sikeres belpolitikát folytat, megszilárdítja a királyságnak a helyzetét, növeli a királyi jövedelmeket. A jövedelem összeírásokból tudjuk azt, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított, és ezen kívül sikeres külpolitikát is folytat azáltal, hogy visszaszerzi a bizánciak uralma alá került területeket. Ezzel visszaállítja a magyar királyságnak a fennhatóságát a déli területek fölött. A külpolitikájának a másik fontos irányvonala a keleti, a halics irányú terjeszkedés. Ezen a téren viszont csak ideiglenes sikereket ér el. A fia András számára nem tudja tartósan biztosítani az orosz fejedelemség trónját. Váratlan halála után idősebb fia Imre kerül Magyarország élére, aki viszont szembe kell nézzen testvérének Andrásnak a kihívásával. Belső konfliktusok alakulnak ki kettőjük között, amely során Imre kénytelen területi hatalmat biztosítani testvére számára. Sőt, amikor váratlanul meghal, akkor András kerül mondhatni gólhelyzetbe, hiszen kihasználja azt, hogy Imrének a fia III. László kiskorú volt, és megszerzi a hatalmat. Az Árpádházi királyok egyik legvitatottabb személyisége II. András, aki egy teljesen új politikát próbál bevezetni Magyarországra, egy olyan politikát, ahol a királyi birtokok sokkal kisebb szerepet játszanak, és ezeket a királyi birtokokat bőkezően osztogatja. Ezzel tulajdonképpen maga ellen fordítja a magyar társadalomnak azon rétegeit, akik nem részesülnek kellő mértékben ezekből a birtokadományozásokból. Ez oda vezet, hogy kénytelen kibocsájtani az aranybullát, amely a magyar nemességnek, a szervienseknek a jogait biztosította. Az András által bevezetett új politika a királyi jövedelmek csökkenéséhez is vezetett, ezáltal II. András hatni Magyarország egyik legszegényebb uralkodója volt, aki csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani az ország működéséhez szükséges erőforrásokat. Ugyanakkor András uralkodásának utolsó éveibe konfliktusba kerül saját fiával, Bélával, és ennek a konfliktusnak végül is hosszú távú következményei is lesznek. András halála után nagyobbik fia Béla kerül Magyarország élére, az elmúlt műsorainknak a főszereplője, aki megpróbálja úgymond visszacsinálni az apja által folytatott politikát, elkezdi visszavenni az eladományozott birtokokat, ezzel maga ellen fordítja a magyar társadalmat. Pont egy olyan pillanatban, amikor kelet felől a tatár támadás fenyegeti Magyarországot. A tatár támadás be is következik, és a magyar királyság a Muhi csatában egy katasztrofális vereséget szenved a tatároktól, az országot pedig végigpusztítják a keleti hódítók. Béla is csak nagy nehézség árán tud megmenekülni tőlük. Viszont a tatárok kivonulnak az országból, és ezzel lehetőséget adnak Bélának, hogy újraépítse az országot, és bölcs telepítési politikájának, várépítési politikájának, birtokpolitikájának, pénzügyi politikájának köszönhetően a magyar királyság megerősödik, és méltó módon emlegetjük IV. Bélát II. Honalapítóként. A múlt heti műsorunkban ugyebár ezeket a reformokat, vagy ezeknek a reformoknak egy részét próbáltuk végigkövetni, és miután levontuk ugye a következtetést, hogy a Magyar Királyság a Közép-Európa egyik jelentős hatalmává válik a IV. Béla uralkodása során, elkezdtünk beszélgetni IV. Béla családjáról is, és megpróbáljuk ezzel folytatni a mai műsorunkat.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében. Beszéljünk arról, hogy mit kell, mit illik tudni még IV. Béla király családjáról.
A múlt heti műsorunkban IV. Béla feleségét, Laskaris Máriának az életútját, valamint első három gyermekének az életútját követtük végig, és most a további gyerekeinek életútjával fogjuk folytatni a műsorunkat. Beszélünk IV. Béla negyedik lányáról, Katalinról, akiről sajnos szintén nagyon keveset tudunk. Azt tudjuk, hogy a hercegnő 1229 táján születhetett, és 1242-ben hunyt el. Akkor, amikor a magyar király és a családja a Dalmát tengerparton keresett menedéket a pusztított tatárokkal szemben. 1236-ban született IV. Béla és Mária királyné 5. gyermeke, Erzsébet hercegnő. A nevét nagynényéről, Erzsébet hercegnőnél kaptak, akit születése előtt egy évvel 1235-ben avatott szentté 9. Gergely pápa. Erzsébet hercegnő a tatárjárás alatt családjával együtt Trauvárába menekült. 1250 körül szülei férhez adták Henrik bajor herceghez. Házasságokból 10 gyermek született, Ágnes, Erzsébet Otto, Henrik Zsófia Katalin Lajos, illetve István. Erzsébet 11. gyereke István születése után néhány hónappal 1271. október 24-én halt meg Lánchutban, 35 éves korában. Legidősebb fia, Otto, később az Árpádház kihalás után, mint IV. Béla unokája, tartott igényt a magyar trónra, és 1305-ben Vencel lemondásával el is nyerte a magyar királyi koronát. Konstancia hercegnő volt IV. Béla magyar király és Laskaris Mária 6. gyermeke, aki 1235-1237 táján született. A tatárjárás után IV. Béla házassági kapcsolatukkal igyekezett Magyarország védelmét erősíteni. Ezért 1252-ben Konstanciát a Rurik házból származó Levanilóhoz, Halics hercegéhez adta feleségül, akitől 3 gyermeke született, 2 lány és egy György nevű fia. Férjének vad, féktelen természetétől sokat szenvedett. 1266-ban özvegyen maradva a Sandrai az Árdába apáca lett, itt is halt meg 1276-ban. 1674-ben viszont boldoggá avatták. 1235 és 1239 között született Jolán vagy Jolánta, IV. Béla magyar király és Mária királyné 7. lánya, aki Jámbor Boleszlávval kötött házassága révén Kaliszi és Gnieznovi hercegné is volt. Házasságukra 1256-ban került sor Krakkóba. Kapcsolatukból összesen 3 lány született, Erzsébet, Hedvig és Anna. Férje 1279-ből bekövetkezett halálát követően Jolán szétosztotta vagyonát az egyház és rokonai között, majd az ekkor már szintén özvegy testvérével, Kingával az Ószendeci Clarissa kolostorba vonult. Amikor 1292-ben meghalt, testvére is, Jolán átköltözött a férje által alapított Gnieznói kolostorba, és annak apátnője lett, majd nem sokkal később, 1298-ban ő maga is meghalt. A kolostor kápolnájába temették el, majd az ott történt gyógyulások miatt avatták boldoggá. 1239-ben született IV. Béla 8. gyermeke, István. Mivel ő 5. István néven Magyarország királya lesz, ezért róla bővebben a következő műsorban fogunk beszélni. IV. Béla 9. gyermeke, Árpádházi Szent Margit. A Vesztetmúhi csata után IV. Béla feleségével együtt Dalmáciába menekült. Ott Klissza várába született Margit lányuk 1242. január 27-én. Margitot szülei felajánlották Isten szolgálatába Magyarország megmentéséért. Margit ennek megfelelően 3 éves korában a domokos apácákhoz került Veszprémbe. A veszprémi Szent Katalin apácakolostorba töltötte gyerekéveit. Amikor édesapja IV. Béla lánya számára új kolostort épített a veszprémi püspökséghez tartozó Nyulok szigetén, Margit átköltözött ide. Fogadalmát is itt tette le 1254-ben, 12 éves korában, és itt töltötte szerzetesi éveit. Margitot az önfegyelmezés és a keresztény szeretet példaképének tekintik. A legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákba járt. Napjait munkával, éjszakait imádsággal töltötte. gyakran kínoszta magát korbácsolással is. Arról a szóló 1510-ből fennmaradt legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldásában. Fogadalmának visszavonására két alkalommal is lehetősége lett volna, ő azonban visszautasította Ottokár cseh király és a lengyel király házassági ajánlatát is. 1270. január 18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szenté avatására azonban évszázadokat kellett várni. A szerzetes rendek felosztása után Margit erekjei a pozsonyi Clarissa zárdából eltűntek, és 1782 után Batthyány Ignác gróf, ekkor már erdélyi püspök birtokába jutottak, aki ezen az alapon 6. Piusz pápától apostoli írhatott, eszközölt ki. A pápa Boldog Margit ünnepének megülését az erdélyi püspökség területére kiterjedően engedélyezte. Végül 12. Pius pápa 1943-ba avatta szenté Margitot november 19-én. 4. Béla király 10. gyermeke, egyben második fia Béla herceg, 1250-ben született. Ő volt Béla egyetlen gyermeke, aki a tatárjárás után látta a napvilágot. 1264-ben feleségül vette Kunigunda brandenburgi hercegnőt, de házasságuk gyerektelen maradt. 1264-től 1269-ig hercegség címén Horvátországot, Dalmáciát, továbbá Valko, Baranya, Somogy és Zala vármegyéket kormányozta. Apja és bátyja István herceg közötti harcokban mindvégig 4. Béla híve volt. Az isosegi csatában is apja oldalán vett részt. Béla még szüleinek életében meghalt, az esztergomi ferencesek templomába temették el, ahova később 4. Bélát és feleségét is.
Tanár úr, hogyan alakult Magyarország viszonya az osztrák herceggel 4. Béla uralkodása alatt?
4. Béla a belső újjáépítés nehézségei ellenére rögtön a tatárjárás után figyelmet kellett fordítson a külpolitikára is. Elsősorban Frigyes osztrák herceg fenyegetésével kellett szembenézzen, aki a mongolok támadását kihasználva területeket szakított ki magának a Magyar Királyságból a nyugati határ mentén. 4. Béla már 1242-ben kezébe vette ennek a problémának a megoldását, amikor visszavette Sopront és Kőszeget, és azt a 3 nyugat-magyarországi vármegyét, amelyet Babenberg Frigyes elfoglalt. Ezután mintegy 15 éven keresztül, 1261-ig, az osztrák hercegséggel való viszony lesz 4. Béla külpolitikájának egyik legfontosabb kérdése. A magyar király és Frigyes herceg között a viszony 1246-ban mérgesedett el ismét, és az osztrák-magyar határvidéken újra fegyveres összecsapásokhoz vezetett. A csata azonban osztrák győzelemmel végződött, annak ellenére, hogy 4. Béla élvezte a visszafogadott kunok és Rosztislav orosz fejedelem támogatását is. Az ütközetben azonban elesett Frigyes herceg, és vele férfiágon kihalt a Babenberg dinasztia. Ezzel rögtön kezdetét vette a hosszadalmas küzdelem a Babenberg örökségért, Ausztriáért és Tájérországért. A Babenberg családból 1246-ban két nő maradt életbe. Margit, Frigyes nővére, valamint Gertrud, az elhunyt herceg unokahúga. Margit II. Frigyes német császár fiának halálával megözvegyült, míg Gertrud első Vencel cseh király fiának volt a felesége. A német szokás szerint a megüresedett hercegségek a császárt illették meg, de ez nem tetszett 4. Ince pápának, a császár ellenfelének. Ezért az egyházfő először támogatta 4. Béla tervét Ausztria elfoglalására, majd Hermann német gróf mellé állt, aki közben a megözvegyült Gertrud kezével együtt a Babenberg örökséget is megszerezte. 4. Béla csak 1250 után tudott bekapcsolódni a Frigyes örökségéért folytatott harcba, miután megszűntek a tatárok újabb támadását jelző hírek. Ekkor a király hadat vezetett Ausztriába, és feldúlta a hercegség keleti részét, válaszul a nyugat-magyarországi területekre betörő osztrák és trájer urak pusztításaira. Viszont 1250-ben meghalt II. Frigyes császár és Hermann gróf is. Így a hercegség élére Vencel cseh király kisebbik fia került, Ottokár, aki a következő évben feleségül vette Babenberg Margitot. Ennek hatására Gertrud 4. Bélához fordult segítségért, aki 1252-ben betört Ausztriába és Bécs környékét pusztította, míg a kunok Morvaországba portjáztak. A dinasztikus és szövetségi politikával is erősítette Béla beavatkozását a német birodalom keleti hercegségeiért folytatott harcba. Gertrudot Danyilo halicsi fejedelem fiával házasította össze. 1253-ban a magyar király és István herceg Morvaországba vezettek hadat Ottokár ellen, Olmütz várát ostromolták, míg lengyel és orosz szövetségeseik Észak-Morvaországot pusztították. A pápa kérésére azonban 1254 tavaszán békekötésre került sor, amelyet Pozsonyba írtak alá a harcoló felek. Ennek értelmében megosztottak a Babenberg örökségen, Ausztria és Steyrország északi része Ottokáré, míg Dél-Steyrország negyedik Béláé lett. 1258-ban azonban a stájerek fellázadtak a magyar uralom ellen, és csak IV. Béla és István herceg hadjáratának eredményeképpen állt helyre a magyar uralom ebben a tartományban. Ekkora terület élére a magyar király nagyobbik fiát Istvánt nevezte ki hercegé. A helyzet azonban ezzel nem oldódott meg, ugyanis az 1259. év vége felé a stájerek ismét fellázadtak a magyar uralom ellen. Akciójukat természetesen Ottokár is támogatta, aki az egész Babenberg örökséget meg akarta szerezni. A felkelők Petaura és környékére szorították vissza a magyar uralmat, majd meghódoltak Ottokár cseh királynak. A Babenberg tartományok sorsáról a cseh és a magyar seregek összecsapása döntött. 1260. július 12-én Mormavező Kreuzenburgnál csapott össze a két sereg, és annak ellenére, hogy a magyar sereget a halicsi orosz, a krakkói és mazoviai lengyel szövetségesek is támogatták, az ütközetet Ottokár nyerte meg, nehéz lovasságának köszönhetően. A békét 1261. márciusában kötötték meg Bécsben. IV. Béla lemondott Steyrországról, István herceg pedig a Steyr hercegi címről. A magyar király kisebbik fia, Béla herceg feleségül vette Ottokár egyik rokonát, míg a cseh király Kunigundával, IV. Béla unokájával kötött házasságot. Ezzel a békekötéssel néhány évre helyreállt a béke Magyar és Csehország között, igaz, a Babenberg örökségért folytatott harc Ottokár győzelmével ért véget, aki ezzel Közép-Európa legerősebb uralkodója lett.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk utolsó perceiben megkérdezzük azt, hogy miért alakultak ki ellentétek IV. Béla és István herceg között.
IV. Béla és István herceg ellentétét úgy személyes okokra, mint külső tényezőkre vezethetjük vissza. A király és a herceg közötti ellentétek akkor kezdődtek, amikor István herceg elérte a 18. életévét. 1257-ben az uralkodó fiát Erdély élére állította hercegként, majd a steyri hercegi méltóság rövid viselése után 1260-1270 között ismét ezt az országrészt kormányozta István. Szlavóniát viszont IV. Béla kisebbik fia, Béla herceg kormányozta 1269-ben bekövetkezett haláláig. Ő ebben a tisztségben apja politikájának következetes híve volt. Ezzel szemben az uralkodó és István nézeteltérései mindennapossá váltak. No, az ellentét a felszínen a király és a fia összeférhetetlenségében jelenkeztek. Valójában szembenállásukban a hatalomból részesedni kívánó urak pártokra szakadása, az eltérő nagyúri értekek nyílt összeütközése játszott meghatározó szerepet. Nem szilárdan egymástól elkülönülő táborok álltak szembe egymással, hanem a pillanatnyi helyzetnek megfelelően kialakult csoportok, amelyek személyi összetétele igen gyorsan változott. Ezért gyakoriak voltak a királytól való el- és visszapártolások. Például 1264-ben István herceg éves jövedelmének tetemes részét fordította az ingatag bárok megnyerésére, IV. Béla főembereinek átcsábítására. Kezdetben a király és a herceg fegyveres összecsapását megállapodásokkal el lehetett halasztani. Először Pozsonyba léptek egyességre. Ennek értelmében az ország nyugati része Béláé, míg a keleti ország rész az Istváné lett. Ekkor István felvette Magyarország ifjabb királya címet. 1262. december 5-én Poroszlón a király és a herceg felújították a megegyezést. István megígérte, hogy megelégszik a pozsonyi egyezményben elnyert birtokokkal és jövedelmekkel, és nem tör sem apja koronájára, sem öccse szlavon hercegségére, valamint visszaadja a király báróitól és szerbélyenseitől elvett birtokokat. Kölcsönösen megígérték, hogy egymás híveit nem csábítják magukhoz, és nem fogadják be őket. 1263-ban a szakáli kolostorba a király és a herceg újabb pontokkal egészítették ki egyességüket. Ekkor István herceg előteljes fellépés sürgetett az egyik királytól a másikhoz menekülő bűnösökkel szembe, és megígérte, hogy az apjához csatlakozókat nem üldözi, birtokaikat nem háborgatja, és kifejezte azon reményét, hogy Béla is hasonlóan fog cselekedni István híveivel. Ezek a megegyezések azonban csak időlegesen voltak képesek elhárítani a fegyveres összecsapást. Ugyanis István herceg országrészében szuverén uralkodóként viselkedett, udvar alakult ki körülötte, pénzt veretett, saját nádora volt, önálló külpolitikát folytatott. Ennek ellenére elsősorban az előkelők ösztönözték a két uralkodót összecsapásra, akik a harcokból hasznot akartak húzni. István herceg egy későbbi oklevelében például bevallotta, hogy az egyik híve sarkalta az apja elleni háborúra. A fegyveres összecsapást 1264-ben Béla hívei robbantották ki. A királyi sereg Erdélyre támadt, viszont Dévánál a herceg hadai arattak győzelmet. Közben az északon támadó királyi seregrész elfoglalta Patakot, és foglyul ejtette István feleségét és gyermekeit. Ezután egészen a Kárpátokig nyomultak előre, több várat is elfoglaltak. Béla sikerei hatására István herceg hívei közül sokan átpártoltak a királyhoz. Így István szinte teljes ország része Béla uralma alá került, a herceg a barcasági Fekete Halom várába húzódott. A királyi sereg viszont nem tudta idejében elfoglalni a várat, István egyik híve felmentő sereget hozott, így a várvédői sikeresen kitörtek az ostromgyűrűből. Ennek a sikereknek köszönhetően István híveinek száma újra gyarapodni kezdett, a herceg fegyveresei a Dunánig szorították vissza 4. Béla seregét. A döntő ütközet 1265. márciusában a Pest megyei és a Szegnél zajlott le, ahol a herceg aratott győzelmet a királyi sereg vezetői is fogságba estek. A csatát követően az érsekek közvetítésével helyreállt a béke a királyi apa és a fia között. A békét a Nyulak szigetén, a mai Margit szigeten kötötték 1266. márciusában. Ennek értelmében Béla elismerte István jogát az ország keleti részére, mindkét oldalon szabadon engedték foglyaikat. Mindkét fél ismét ígéretet tett, hogy egymás híveit nem fogadják be, adókkal és mátyús juttatásokkal nem terhelik őket, ugyanakkor kötelezték magukat egymás jogainak tiszteletben tartására, illetve a jogtalanul elvett javak visszaadására.
Kinek kedvezett ez a családi ellentét?
A király és a herceg ellentétéből elsősorban a nemesek húztak hasznot. Ezt mutatják például az 1267-ben elfogadott törvények is. A belső nyugalmat visszanyert országba 1267. augusztusában Esztergomba Béla király, valamint az Erdély és a Szavon herceg elé járultak Magyarország összes nemesei, akiket királyi szervienseknek mondanak, hogy tartsák meg őket a Szent István királytól nyert szabadságukban. Mivel az uralkodó és a fiai a bárokkal tartott tanácskozás eredményeképpen kéréseiket jogosnak találta, 10 cikkelyből álló törvényt adtak ki. A dekrétum elsősorban a nemes megjelölést kapott szerviensek panaszait kívánta orvosolni, nem egy helyen a korábbi szabadságokat újította meg. A 10 cikkelyből 7 kapcsolatban áll az 1222. évi aranybulával, ezért nem indokolatlan a dekrétumot, mint egy harmadik aranybulának nevezni, bár nem fügtek rajta aranypecsétek, mindössze 3 teljesen új szakasz található benne. Feltűnő, hogy a cikkelyek azokat a sérelmeket teszik szóvá, amelyeket a nemesek a tatárjárás után szenvedtek el. Ezek 4. Béla tatárjárás utáni reformpolitikáját támadták. A telepítéseket, a városfejlesztést, a birtokpolitikai, valamint a kancelláriai reformot. Az 1267. évi dekrétum rendelkezései mögé oda kell képzelni a fordított helyzetet. Ha azt olvassuk a dekrétumban, hogy a nemesek népei mentesültek az adók a megszállás alól, ennek becikkelyezését az indokolta, hogy a király évtizedek óta különféle adókat vetett ki a királyi szerviensekre. Így módon kell a többi cikkelyt is értelmezni. A dekrétum megtiltotta az uralkodónak, hogy nemeseket bírói ítélet nélkül elfogjon, vagy javaikat megkárosítsa. Biztosította a nemesek szabad pártváltoztatását a király, illetve fiai között. Intézkedett az elfoglalt nemesi földek visszaadásáról. Az örökös nélkül elhalt nemesek birtokaihoz csak az uralkodó, valamint a bárók rendelkezése után lehetett nyúlni. A nemesek külföldi hadjáratba nem kényszeríthetőek, csak ha önként akarnak hadba vonulni, vagy fizetségért tették azt. A hadjárat során elhunyt nemesek birtokait nem engedte a király kezére háromolni, hanem azt írta elő, hogy öröklött birtokaik rokonságuknak maradjanak, a vásárolt szerzett ingatlanok pedig azért legyenek, akinek az elhalt életében adományozni akarta. A kancelláriai reformban testet öltött nemesi sérelmet orvosolta a törvény, amikor kimondta, a nemesek ügyeit kérvények nélkül kell intézni. Szólt a dekrétum a vár és az udvarnok földek visszaadásáról, rendelkezett az augusztus 20-ai székesfehérvári törvénynapok megtartásáról, a zárórészben pedig felhatalmazta az esztergomi érseket arra, hogy a nemesi szabadságot megszegő uralkodót egyházi átokkal sújtsa.
Történész úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során IV. Béla uralkodásának egy rövidebb időszakát tudtuk megtárgyalni. Miután ugye végigkövettük a népes családjának az életútját, utána beszéltünk IV. Béla nyugati irányú külpolitikájáról. Ebben az időszakban az osztrák-magyar kapcsolatok játszottak nagyon fontos szerepet, hiszen a magyar király viszonya II. Frigyes osztrák herceggel nem voltak valami jók, és ennek az lett a következménye, hogy több fegyveres összecsapás is kialakult az ország nyugati határai mentén, amely során Frigyes herceg életét vesztette. Ez viszont megnyitotta az utat a Babenberg örökségért folytatott a harchoz, amelybe IV. Béla is beavatkozott, hiszen az volt a célja, hogy megszerezze Frigyes hercegnek a tartományait, Ausztriát, illetve Steyerországot. Viszont ebben a próbálkozásban egy kemény ellenfélre lelt, Otto Kár cseh király is hasonló célokkal folytatott politizálást, és a cseh uralkodó jobb diplomatának, illetve jobb hadvezérnek bizonyult, mint IV. Béla, és végül sikeresen megszerezte a Babenberg örökséget, Ausztriát, illetve Steyerországot. Annak ellenére, hogy egy rövid ideig Dél-Steyerország felett Béla gyakorolt fennhatóságot, és Béla fia István herceg kormányozta ezt a területet. Ezen kívül megnéztük, hogy miért alakult ki ellentét Béla király, illetve István herceg között. Láthattuk azt, hogy a két uralkodónak a személyisége teljesen különbözött egymástól, de ezen kívül a nemességnek az ösztönző ereje is hatott a konfliktusukra, és ezt a konfliktust egy ideig egyezményekkel sikerült mondjuk úgy normális keretek között tartani, de végül fegyveres összecsapásra is sor került, és az 1265-ös csata után István került nyerő helyzetbe. Végül a kettőjük konfliktusát a Nyulak szigetén kötött egyezmény zárta le, amely tulajdonképpen Istvánt elismerte az ország keleti részének uralkodójaként. Ezt a családi ellentétet a nemesség próbálta kihasználni, elsősorban a nemességnek az alacsonyabb rétegei, akik arra ösztönözték a IV. Bélát, illetve fiait, hogy kiadják az 1267. évi dekrétumot, amely tulajdonképpen biztosította mondjuk ugye a nemeseknek a sarkalatos jogait, például az adómentességüket, vagy birtokuknak a háboríthatatlanságát. A következő műsorunkban megnézzük, hogy a nemesség még hogyan tudta érvényesíteni akaratát, hogyan tudja megerősíteni helyzetét Béla uralkodásának utolsó éveiben. Beszélünk ugyanakkor Béla királynak a keleti, illetve déli irányú külpolitikájáról, valamint megnézzük, hogy hogyan ér véget IV. Bélának az uralkodása, illetve beszélünk Béla fiának, Istvánnak az uralkodásáról is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönjük Önök a Királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes tapot, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.